Tisztelettel köszöntelek én is mindannyiatokat. A házassági felkészítésről talán ma már nem kell olyan sokat beszélni, mint néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt, hiszen a 70-es évek óta egyre inkább kezd ez egy önálló disziplinává válni a segítő foglalkozások körében, és nagyon jó megfigyelni azt, hogy nem csak egyházi körökben, hanem empirikus műhelyekben is nagyon komoly vizsgálatok vannak arra vonatkozóan, hogy a házasságra való felkészülésnek milyen befolyása, milyen következményei vannak a későbbi házasságra nézve. Ebben a röpke kis előadásban szeretnék néhány nagyon speciális helyzetet felvonultatni előttetek, olyan helyzeteket, amelyek különös körültekintést igényelnek abban az esetben, hogyha egy pár bekopogtat hozzánk, és házassági felkészítést kér. Több ilyen kérdéskör van, az első a vegyes házasságoknak a kérdése, mégpedig a felekezeti vegyes házasságoknak a kérdése. Talán furcsa önmagában a megnevezés is, hiszen egyházi körökben mi általában felemás igáról szoktunk beszélni. Azóta nem használom ezt a kifejezést, amióta egy ilyen felekezeti vegyes házaspárnak a nem hívő tagjával beszéltem, és kikérte magának ezt az iga kifejezést, teljesen kikelve magából, hogy hát minek néztek ti engem? Állatnak? Én nem vagyok állat, én ember vagyok, és tessék rólam emberként beszélni. Ezért azt hiszem, hogy a politikailag korrekt kifejezés a felekezeti vegyes házasság. Nagyon sokféle hatása lehet egy ilyen kapcsolatban a felekezeti vegyességnek. Csak egy rövid idézetet hadd idézek a gyülekezeti kézikönyvünkből. A boldog sikeres otthon feltétele, hogy a férnek és feleségnek egységes elképzelései és céljai legyenek. Hát ez önmagában teljesen logikusan hangzik. Az a kérdés, hogy mennyire fontos számomra a saját vallási beágyazódásom, a saját hitbeli elköteleződésem. Mert hogyha ez egy fontos része az életemnek, akkor borzasztóan nehéz elképzelni azt, hogy mindent meg tudjak osztani az életem párjával, csak éppen azt nem, ami az én számomra nagyon fontos. És a hitbeli elköteleződés kérdése az mindig összefügg valahol a gondolkodásmóddal, az értékrenddel, életstílussal is. Különösen akkor kerül ez a kérdés előtérbe, amikor legalább az egyik fél a névlegesnél komolyabb vallásosságot mutat, és az ő számára ez tényleg jelent valamit. Neki ez tényleg egy fontos kérdés, Andreas Bochmann így fogalmazza meg, a felekezeti különbségeket megítélésem szerint akkor kell tematizálni, beszéd témává tenni, ha a felek legalább egyike erős gyökerekkel rendelkezik a saját felekezetében. A hit és lelkiség ugyan sokkal több, mint felekezeti hovatartozás kérdése. Ugyanakkor a felekezeti hovatartozás meghatározza ezeket. A hívő ember számára a saját gyülekezete és egyháza, még akkor is, ha esetleg kritikusan beszél róla, mindig egy darabka otthon, egy darabka kultúra és életstílus. És ezért ez nem csak dogmatikai kérdés, nem csak hitelvi síkon jelentkezik, hanem az életstílusban, a hozzáállásban is. Nagyon érdekes vizsgálatok születtek ezen a téren. David Olson készített izgalmas felméréseket 25 ezer pár megvizsgálásával, és kiderült az, hogy azok a párok, akiknél a hitbeli egyetértés magas, azoknak a pároknak sokkal nagyobb hányada esik a boldog párok kategóriájába, mint azoknál, akik különböző módon élik meg a hitüket, tehát ilyen felekezeti vegyes házasságban élnek. Ezek közül csak 5%-uk esett a megelégedett, a boldog párok kategóriájába. Hasonló a helyzet a nyelvi és kulturális téren vegyes házasságokkal. Ahogy a világ egyre inkább kezd összenőni egy globális faluvá, mi is gyakran találkozunk ilyen multikulti házasságokkal és jelenségekkel, amelyek nagyon nagy gazdagító hatással bírhatnak a házasságra egy esetben, akkor, ha a különbözőséget tudatosan kezelik és értékként elfogadják. Egy Winnicott nevű pszichológus úgy fogalmazta meg, hogy amikor két ember összeházasodik, az olyan, mint amikor két különböző indián törzsből egy fiú meg egy lány összetalálkozik és összeköti az életét. Egy esetben lehet nekik normális életük a jövőben, akkor, ha egy harmadik törzset hoznak létre. De hogyha az egyik törzsnek a világa túluralkodik a másik kárára, akkor ez a házasság nem lesz hosszú életű. Akkor tudnak jól együtt élni, ha egy harmadik törzset hoznak létre, amely egyikre sem hasonlít az előző kettőből. Gazdagságot jelentenek ezek a különbségek, ha mint gazdagságot elismerik és felismerik őket, de veszélyes csapdává válnak akkor, ha megpróbálnak úgy tenni, mintha a szerelem eltakarna minden különbözőséget. Ez a kapcsolat elején működik, de egy idő után már egyre kisebb lesz az eltakaró hatása a szerelemnek, és elő fognak ütközni a különbségek, és foglalkozni kell velük. A nyelv kérdése különösen fontos az ilyen nemzetiségi vegyes házasságok esetében, ugyanis a nyelv, hogyha nem uraljuk kellőképpen a párunk nyelvét, akkor akadályozhatja a kommunikációt. A kommunikáció pedig a legfontosabb útvonal a párkapcsolatnak minden eleméhez. Ha problémáink vannak a szexualitással, beszélnünk kell róla. De hogy fogjuk megoldani a szexuális problémáinkat, ha nem tudunk beszélgetni? Ha problémánk van a pénzügyekkel, beszélnünk kell róla. De hogy oldjuk meg, hogy beszélünk róla, ha nem értjük egymás nyelvét? És ez hozzájön még egy érdekesség, amit magam is megtapasztaltam a saját gyerekeimmel. Egy kicsit én is ilyen multikulti világban felnőtt gyerek vagyok, és én eldöntöttem a fiam megszületésekor, hogy én csak németül fogok hozzá beszélni, és szeretném őt kétnyelvűen nevelni. Egy ponton megdőlt ez a dolog. Azon a ponton, amikor az érzelmeimről kezdtem neki beszélni. Ugyanis érdekes módon, amikor valaki az érzelmeiről próbál beszélni, automatikusan az anyanyelve ugrik be. És az érzelmekről való beszélgetés nagyon lényeges egy párkapcsolatban, ezért nagyon lényeges, hogy a nyelvi különbözőségeket át tudjuk hidalni, beszéljük kellőképpen a másik fél nyelvét, vagy egy harmadik nyelvet, amely mindkettőnk számára idegen, és itt tudunk érvényesülni a kapcsolatban. Vannak további kérdések is, amiket érdemes tisztázni egy ilyen nemzetiségi vegyes házasság esetében, például, hogy milyen szerepet tölt be a nő az adott kultúrában. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy a szerepek minden kultúrában azonosak. Vannak kultúrák, ahol a nőt egyenjogúnak tekintik, és vannak kultúrák, ahol a nőnek az utcán nyilvánosság előtt három lépéssel a férfi mögött kell kullognia. Mit hozunk be a kapcsolatunkba? Mi az, amit a két fél magával hoz? Milyen erős a családi összetartás? A kis család az elfogadott, vagy a több mint két nemzedéket felölelő nagy család? Ki a családfő? Milyen elvárások léteznek egymás rokonainak látogatásával kapcsolatban? Karácsonykor különösen erősen felszínre törnek ezek a kérdések. Én úgy szeretném, hogy kettesben töltsük a karácsonyt, te pedig azt szeretnéd, hogy még a nagyszüleid is ott legyenek, meg a harmadik unokatestvérek is. És ezeken aztán nagyon jókat tud a pár vitatkozni. Melyik a domináló vallás a partner kultúrájában? Ő melyik vallás követője? Milyen politikai és erkölcsi normák uralkodnak abban a kultúrában? Milyen a jellemző öltözködési mód? Politika is egy nagyon fontos kérdés lehet ebben az összefüggésben. Éppen közelmúltban találkoztam egy párral, ahol nagyon erősen felszínre tört ez a kérdés, hogy nektek balról ver a szívetek, nektek meg jobbról ver a szívetek, és hát ez a két ember egyszer majd egy házaspárt fog alkotni, és nekik ez probléma, ezt kezelni kell. A kultúra vesztés fogalma még itt egy nagyon fontos dolog, ami abban az esetben lép fel, hogyha úgy jön létre a vegyes házasság, hogy valaki bevándorol egy másik kultúrába, és ott házasodik. Ő ugyanis a saját kultúrájának egy részéről le kell, hogy mondjon, azért, hogy az új kultúra őt befogadja. És ezt fel kell dolgozni, ezt kezelni kell, különösen akkor, hogyha gyerekeik születnek, és a gyermek a bevándorló szülőfél kultúrájával mindig csak így másodkézből találkozik. Ennek azután vannak különböző érzelmi és egyéb hátterei. Átlépek egy másik kategóriára, az életkor kategóriájára, ahol három helyzetre kell különös tekintettel lennünk. Az egyik az átlagosnál fiatalabb házasulandó pár, aztán van a nagykor különbségű pár, és az átlagosnál idősebb, nevezzük szépen így, hogy érettkorú pár. Milyen kihívásai vannak ezeknek? A 20 év alatti házasodási kor a szakirodalom szerint különös kockázati tényezőt jelent, ugyanis a fejlődés lélektani stádiumok összekeverednek egy ilyen helyzetben. Nagyjából 20 éves koráig tart egy embernek a kamasz éveinek a stádiuma, amikor az identitásáért kell megküzdenie. Amikor meg kell harcolni azt, hogy ki is vagyok én tulajdonképpen a szüleimhez képest. Ezután, ha ezt megküzdötte, tovább léphet egy második szintre, és meghatározhatja magát a partneréhez képest. Mi van akkor, amikor a kettő fölcserélődik? Akkor lép be a partner, amikor még azt se tudja, hogy ő kicsoda. És amikor a partnerrel szembesül, egy idő után elkezd önmagával is foglalkozni, és rájön arra, hogy aki most vagyok, az nem illik össze azzal, aki mellettem van. És ezért lehetnek bonyodalmak egy ilyen helyzetből. A nagy korkülönbségű párok esetében az lehet a kihívás, hogy különböző életeket folytatnak. A személyes élet ciklusaikban máshol tartanak, más igényeik, más szükségleteik vannak, és nincsenek szinkronban egymással. Nagyon gyakran az áll a háttérben, hogy a fiatalabb fél valami olyasmit keres az idősebbikben, amit a szüleitől várt, de nem kapott meg, és egy ilyen alá-fölé rendeltségi viszony keletkezik kettőjük között. Nagyon sokszor 10-12 évig is jól működik egy ilyen házasság, de egyszer csak a fiatalabbik fél felnő a saját felnőtt pozíciójába, és elkezd önállóan gondolkodni, önállóan cselekedni, és ez megbontja a rendjét, a harmóniáját az eddig kialakult egyensúlynak. És különösen fájdalmas lehet ez akkor, hogyha kilép a házasságából egy vele egy időssel. És ez az idősebbik félnek általában nagyon megalázó és nagyon fájdalmas élmény szokott lenni. És hát az érettkorú pároknál van egy különös kihívás, szintén az élethelyzetükből fakadóan vannak olyan kérdések, amelyek náluk különös súllyal előkerülnek, ilyen például az életciklus váltás, nyugdíjazás és az ezzel együtt járó dolgok. Aztán a szendvics helyzet, amiben az érettebb korú párok vannak, mondjuk 50-60 év között, a saját gyerekeik esetleg egy korábbi házasságból már kirepültek, de még a szülők zsebeire visszajárnak, tehát támogatást igényelnek. Ugyanakkor ott vannak a saját szüleik, akik az életkoruk, az egészségügyi állapotuk miatt már ápolásra szorulnak, és ők ott vannak a szendvicsben középen. Ezek mind olyan helyzetek, amelyek különös megfontolást igényelnek. Az utolsó előtti helyzet, amiről beszélni szeretnék, amire különös tekintettel kell lennünk, ez a mozaik család. Azok a családok, amikor a te gyereked meg az én gyerekem verik a mi gyerekünket, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát amikor úgy tevődik össze egy új család, hogy már legalább az egyik félnek van gyereke egy korábbi családból, egy korábbi kapcsolatból. Ezek a párok, ezek a családok merőben eltérnek működésükben a, hogy így mondjam, normális családoktól. Itt legalább az egyik, a gyermekek számára fontos kapcsolódási személy nem él együtt a családdal. Ez egy fontos különbség. Aztán minden, illetve csak nem minden tag átélte egy fontos kapcsolódási személynek az elvesztését. A mostoha szülőknek és adott esetben annak gyermekeinek egy már meglévő, szilárd kapcsolati mintákban élő csoportba kell beletagolódnia, oda beesnie. A gyermekek több mint egy családi közösség tagjai, az első és a mostoha család tagjai, de adott esetben a velük nem egy háztartásban élő, új családot alapított szülőfél családjához is kötődnek. Az egyik szülőnek nincsenek szülői jogai, vagy egy vagy több gyermek felett, noha kívülről nézve a szülői alrendszerhez tartozik. Egy sor kihívás, amit át kell gondolni, mielőtt belemennénk ebbe a helyzetbe. Általában el szokták azt a hibát követni ezek a párok, hogy megpróbálnak úgy viselkedni, mint egy normális család. A frissen beérkezett apa elvárja a 13 éves gyerektől, hogy apának szólítsák, és nem működik a dolog. Általában azt tanácsolják ilyenkor a szakemberek, hogy ne próbáljon szülőfunkciót betölteni, hanem legyen olyan, mint egy kedves nagybácsi, vagy egy kedves nagynéni. És a másik dolog pedig az, hogy nem szabad elvárni ettől a családtól, hogy rövid időn belül úgy működjön, mint egy normális család. Meg kell küzdeni a működését, és azt mondják a szakértők, hogy általában 5 évre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen családban egy normálisan működő egyensúly beálljon. És akkor már elválhatjuk, hogy normális családként működjön. Végül a házasodó élettársak problematikájáról szeretnék néhány szót szólni, amivel egyre inkább találkozunk Magyarországon is, és hadd mondjam ezt így halkan hozzátéve, egyre gyakrabban találkozunk az egyházban is. Mi a különlegessége annak a kapcsolatnak, amikor valaki élettársból lesz házasság, ahhoz képest, amikor valaki jegyes párból, különélő párból lesz házaspár? Érdekes eredményeket mutatnak a szociológiai vizsgálatok ezen a téren. Az egyik reprezentatív vizsgálat szerint Magyarországon ma a lakosságnak közel 70%-a úgy gondolja, hogy a házasságra való legjobb felkészülés a házasságot megelőző együttélés. És ez egy mítosz. Ez nem igaz. Ez nem működik. Ezt gondolják az emberek, de a valóságban a házasság előtti együttélés az ártalmas a későbbi házasságra nézve. Két ponton is kiugrik ez a különbség. Az egyik pont a konfliktus kezelés. Ugyanis az együttélésnek az első két évében kialakulnak a kapcsolatban azok a konfliktus kezelési minták, amelyeket a pár valószínűleg a kapcsolat fennállásának a végéig követni fog. Vegyük azt a példát, hogy a pár együtt él 3 évig. Ez alatt kialakulnak a konfliktus kezelési minták, megtanulnak konfliktust kezelni úgy, hogy még nem köteleződtek el egymás mellett. 3 év múlva összeházasodnak. Jogilag elköteleződtek egymás mellett, meddig? Az első veszekedésig, ugyanis akkor beugrik a régi program, és elkezdenek úgy veszekedni, mintha nem lennének elköteleződve egymás mellett. Ez áll annak a hátterében, biztosan hallottatok egy csomó ilyen példát, hogy minek házasodjak össze, a házasság csak egy darab papír, ott van a Jóska meg a Marcsi, ők is együtt éltek 5 évig, aztán összeházasodtak, és a következő évben elváltak. Ezért válnak el. Mert az új helyzetet nem viseli el a régi konfliktus kezelési minta, és egyszerűen szétfeszíti a házasságot. A másik terület, ahol ez kijön, az a szexuális hűség. Az együttélés során vannak bizonyos elvárások a másik fél felé, de ezek nem a kizárólagosság igényével fogalmazódnak meg. Én nem akarom magam elkötelezni melletted, jó így együtt, de élvezni akarom a szabadságomat, hiszen még nem vagyok nős. A másik félben is ugyanez fogalmazódik meg, és az együttélésük ennek mentén alakul ki. Összeházasodnak, jogilag megváltozik a státuszuk, de a fejük nem változik, a gondolkodásuk nem változik meg, és ugyanezt a viszonyulást viszik magukkal a házasságba is, a szexuális hűség iránti nagyon zavart viszonyt, és hamar kiütközik az, hogy itt van valami, amit nem tisztáztunk le. Van valami, amiről teljesen más elképzeléseink vannak. Elvárom a hűséget, ugyanakkor magamnak sokkal nagyobb szabadságot követelek, mint ami egy házasságban elfogadott. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket érdemes ezen a téren témává tenni, és hogyha találkozunk ilyen párokkal, akik ezekben a helyzetekben vannak, akkor talán egy kis segítséget jelent ez a háttérismeret hozzá, és én ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket mindannyiatoknak. Köszönöm.